Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádió változata. 14. rész.
Tudtam én, hogy boldogságom Jadvigával most sem tarthat soká. Hát nem is lepett meg, mikor egyik ebédnél azt mondta, hogy most magára szeretne maradni, pár nap múlva pedig fogta is a két fiúcskát, Kusnyariknéval együtt, s hivatkozva arra, hogy Irmus lakása üres, mert nyaral, ő neki pedig fürdőkúrára van szüksége, ismét itt hagyott.
Én persze csak nagyobb koromból emlékszem fürdői utazásokra, de nem fürdőre volt olyan koranyusnak szüksége, mert főleg csak mi jártunk a strandra Kusnyarik nénivel.
1922. december 28-a. Nőm utoljára, vagyis örökre hagyott el most engem. Előtte még egyszer mindent elhitetett velem, még egyszer hagyta, sőt akarta, vagy csak én hittem, hogy ő is akarja, hogy elhiggyek mindent, s hogy elfelejtsek mindent, de ezt már nem írom le.
Azt írja, drágám, naplója vége felé, hogy nőm örökre hagyott el most engem. De hát én nem hagytam el magát. Nem tudtam volna örökre elszakadni magától. Hányszor mondtam? Nem emlékszik, hogy ettől félnie nem kell. És tréfásan így is. Ne örüljön. Hiába könnyebbülne meg, egy könnyen meg nem szabadul tőlem.
Szentelt helyszínen, templompadban körmölök. Apokrif, sőt, szentségtörő cselekmény, kivált, hogy némiképp ittasson. Elkértem a harangozótól a kulcsot. Kilépek mindjárt a padból, becsuklak lila vonalkás könyvem, és előre megyek a mozaik rózsa közepébe, a csillár alá. Erősen nézek előre, a rózsából teli van a látószögem oltárral. Le is írom, hogy tágas, takaros, isteni vitrin. Helyi viszonylatban csinos kirakat. Sugallania kéne tán maga mögött a mennyei boltot. Valami vénséges grüzgott bácsi valamélyén, aki azt kérdi, mi tetszik? Mi tetszik? Mondjam, hogy mi tetszik, mi nem. Egy korty kéne még elébb. Jól van, a lapos üveg nem szivárog a belső zsebben. Kopott bársonyú sámlira térdepelek, mellemhez támasztva írlak. Emlékszel rá magadból, hogy szerelmi ima zsámolj a nő. Ráereszkedem hát, már-már hason fekszem. Te gyerek le, ő neki beszéljek inkább, hogy ne te rajtad keresztül folyamodjak.
hiába. Nem áll velem szóba. Hát akkor szólítom. Kiabálok, hogy zeng a kérdezett háza. Nem ismersz meg? Pedig belettem mutatva épp ezen a szent helyen. És egy régi húsvétkor beszéltünk is. Hallottad most a néma fohászomat? A kérdést pedig az egészre értem, hogy mire föl? Van valami értelme? Mondd meg! Nem csak az enyémek, hanem... És az ki mondja meg, hogy én ki vagyok.
Leborulok most már eléd, uram. Rögtön elteszem a tollat, a könyvet. Nincs más választásom. Csak egyetlen egyszer még beszélgessél velem.
Akár a pincéből jövet hajtottam föl a csapóajtót, és kimásztam a torony erkélyre. Ha majd elteszlek mindjárt, nem tudom, mit fogok választani. Hogy belekapaszkodok a rácsba, és a maháztető felé fogok kiáltozni. Vagy fölnézek a fodros toronypalást mentén oda, ahol őt sejtem. Neki ordítok majd, ahogy a torkomon kifér. Vagy nem fogódzok meg mégse? Mert magával húz az innen lezuhant Hlavicska János bádogos legény röpte útja, melyet már hetek óta nem tudok kiverni a fejemből. Vagy három korcs lehet még lapos üvegemben. Ezt minden esetre lenyelem. Attól még föl fogok bírni állni. Habár a tollat se bírom tartani, nem érdemes. Kidől már az is.
Gyakran fölriadok éjszakánként, és rettegve gondolok arra, hogy hova vadul el odakint a tanyán. Beoson ide hajnalban, és álomból riasztva kést emel rám. S mennyit könyörögtem, Ondriskám, amikor már kiköltözött, hogy ne csak vendégségbe járjon haza a tanyáról, legalább a gyerekek kedvéért. Hát itt van a háza, családja, szobája, ellátása. Ígértem, hogy nem fogom sokat zavarni magát. Csak is segíteni akarom, amiben tudom, de gyötörni soha, semmiért.
Volt még egy szomorú történet, szegény apussal még Marci nélsülése előtt. Bementünk vonattal megint az ingatlanokon levő jelzálog ügyeket intézni, de most se sikerült dűlőre jutni. Mert egy ökör ez az ügyvéd, legyintgetett apus, hogy legalább a Winkler Béni bácsi élne. De nem sokkal előtte halt meg. Na, mindjárt a kocsmába két pohárral megivott. Aztán átmentünk a Nemzetibe. Bizony, alig akarták beengedni, hanem mondták, hogy a kirojtosodott, és nem valami tiszta parasztos ruhája, meg az egyhetes szakála miatt, de én éreztem, hogy a főpincér ezért fintorog. De apus nem érdekelt, és leültünk. Rendelt ebédeket is, bort is. Nézd, mondom egyszer csak, ott a Franci bácsi. Megbüktem apust. Kicsoda? Lepődik meg. Hát ő az, mondom. Egy társasággal ült. Apus nézi, nézi, megmordul, és fölhajtja a bort. Kér másikat. Ebédből alig eszik, csak fortyog. Éreztem, hogy valami baj lesz. Egyszer csak Franci bácsiék asztalától nevet is hallatszott, meg éjjelzés, és pincér ment oda tálcával. Pezsgő! Nézett oda apus. Pezsgőt isznak, mondta fölemelve a hangját, és akkor föltápászkodott. Pezsgő! Ordibálta, és már oda is ment. Pezsgő ária, kiabálta Franci bácsinak. Neked való, énekeld! Franci bácsi fölállt, és próbálta elhúzni onnan, de apus nem hagyta magát. Na mi az? Nem énekelsz? Tudod te, ki az a Mozart? És azt tudod, hogy ki az ott, az a gyerek? Harsogta és mutogatott én rám. Franci bácsi lefogta apus hadonászó kezét, erre az bedühödött, és úgy megtaszította Franci bácsit, hogy pont neki egy levest hozó pincének, és ráborulva a leves is, Franci bácsi leesett a földre. De akkor meg apus is kapott valakitől hátulról egy ütést, és ő is eldőlt. Nagy kavarodás lett, de Franci bácsi fölugrott, hogy nyugalom, semmi probléma, majd rendezzük. Lehajolt apushoz, és hóna alatt kezdte fölhúzni. De apus tovább hadonászott, meg handabandázott. Végre föl sikerült neki állni, de megint neki tántorodott Franci bácsinak. Aki átölelte, fogta neki a fejét, és elkezdett valamit nyugtatgatva magyarázni a fülébe. Végül eltolva a markával megrázogatta szegény apus nyakát. Leültette egy székre, és ott hagyta. Én pedig megdermedve álltam csak ott, de akkor még nem tudtam, hogy melyik az apám.
Ezt kérdezte, drágám, mikor a hintóról az ágyba vittük, és maga egy percre még magához tért.
Doma mili. Lézsaj pokunye. Nem olyan van kúse.
Dvosov som domov. Bože môj. Nakoniec som doma z tebov. Jadviga. Moja mila.
Magyarul így van. Apus kérdezte, itthon vagyok? Ugye otthon vagyok te nálad, te veled? Anyus válaszolt, itthon kedvesem, feküdjél nyugodtan az én párnámon. Apus megint, hazaértem, Istenem, végre itthon vagyok veled, Jadviga kedvesem.
Mamicska.
Nyújtotta felém a kezét, de már félre beszélt, hisz nem szokott így szólítani.
Rucsku.
Kérte a kezem, és csak értelmetlenül motyogott.
Nyehnyi. Papaj. Mojsz. Moj spik. Spik. Spik.
Így mozgatta az ajkát utoljára, mielőtt megint elveszítette az eszméletét.
Nem beszélt ő félre. Anyukáját hívta, hogy mamicska. Mielőtt az még mamovka lett volna. Úgyhogy rucska, csak gyerekkezecskére mondják. És bocsánatot kért. Ne hnevaj sa. A stišaj. Papaj. Pekne. Kicsi gyereknek szokták, hogy egyen szépen. Maj színko. Az kisfia. Spik. Ez pedig más nem lehet, csak spikáj. Spikáj, peknye. Gyereknek becézve, hogy aluszikáj szépen. Aluszik.
Ezek voltak a maga utolsó szavai. 1937. április 9-én. Ma elhatároztam, hogy leírom őket. Hiába, hogy soha nem felejtem el, de legyenek meg ebben a könyvben is. Gregorról jutott ez most eszembe. Aznap szinte leugrott a bakról, és ahogy bezörgetett a konyhaablakon és intett, hogy jöjjek, alig tudtam a nyomába érni. Pedig futottam, hogy mondja már, mi történt. Hogy ő már elszalajtott útközben egy legényt az Engel doktorért, majd az megmondja. Micsoda? És akkor kis híján összecsuklottam rémületemben, mert megláttam magát. Ahogy ott feküdt a kiemelt hátsó ülés helyére szórt szalmán, lópokrócon. Lihegett, és ahogy kétségbeesve fogtam két kézre az arcát, felnyitott a szemét, de nem szólt. Csak mikor az ágyon feküdt, és én odaültem, maga akkor szólalt meg, Andriskám. Gregor mozdulatlanul, de már kalap nélkül őrködött a gangon másfél óra múlva is, mikor Engelt kikísérte. Ha a klinikai asztalon fekszik, mondta halkan a doktor, akkor is csak az Úristen segíthetett volna, de hát az Isten csak legyintett és kisietett. Ránéztem Gregorra. Lehajtotta a fejét. Hogy menjen ki Marciékhoz. Szóljon a fiamnak, ezt kértem tőle, mert mi sose volt idehaza. De Gregor meg sem moccant. Váratlanul indult el befelé, még félre is kellett állnom. Mentem utána. Megállt a maga ágya előtt, s rögtön nekifogott, hogy kiemelje a lába alól a párnákat, amiket Engel még egy órával azelőtt a trombózis diagnosztizálásakor fölpolcolásul rendelt. Nem engedte, hogy segítsek. Slingelt vánkosomat a székre lökte, majd odaállt, egészen közel az ágyhoz, mintha valami imára mozgott volna a szája. Zsetek ochromnyevel jeszitrpev, szűrtem ki mormogásából.
Hogy ilyen rengeteg sokat szenvedtél, vagy tűrtél.
De hát, kérdeztem, nem azt mondta, hogy egyik percről a másikra? És akkor hátrafordult, rám nézett. Várt. Nem értettem. Csak nézett a válla felett. Összeszorította a száját. Végül e szobában nekem ijesztő erősnek ható hangon rám kiáltott szinte. Számktem osztágy s ním.
Egyedül akarok maradni ő vele.
Hogy ő egyedül? Sarkon fordultam. Becsukta utánam az ajtót. A hátsó szobában kezdtem újra sírni, hogy most már örökké egyedül, magától távol zokogja ezentúl, drágám.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A 14. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Thank you.
Jadviga párnája. Závad a pár regényének rádió változata. 15. befejező rész.
október 24. Elővettem ma ismét ezt a naplót, mely évek óta már a kezembe se került. Megírom magának, drága Ondris. Élünk, megvagyunk, és átvészeltük ezt a háborút. Már csak Márton fiunkat várom, de éppen tegnap kaptam lapot tőle, hogy megvan épségben, egészségben, méghozzá itt, pár órányi vonatútra, Szolnokon. Tudtam, hogy nagyon erősen kellőtt hazavárnom, mert Marka menyünk bizony elfordult Marcinktól, akinek aztán úgy kellett a harcba menni, hogy már tudta, felesége nem várja haza. Mihály fiunk jól van. Velem volt szerencsére mindvégig, mert őt a termete, s továbbra is vékony testalkata miatt nem sorozták be. Különben még ő is egymagában él. Hiába unszoltam, nősüléshez nem volt szerencséje, s kiszemeltje se nagyon. De bármi fájdalmas, talán nem is jön haza minden legény és vőlegény, ezért Miskónak is jut egy mindeddig halogató, latolgató leány. Hadd írjak pár sort még Franciról. Az elmúlt hónapokban életveszély fenyegette őt is a származása miatt, s már jó előre el tudta képzelni még a legrosszabbat is. Százszor is búcsút vett tőlem. Azt mondta, legyek rá fölkészülve, hogy bármikor elhurcolhatják. Elég az, hogy valaki feljelentse. Ugyanis hamis papírokkal bujkált, szögdösött a munkaszolgálatos behívói elől, de hála Istennek, megmenekült.
Most pedig a legnehezebbet kell ideírni. Arról, hogy anyus várta betoppanni Marcit. Szegényként még 9 hónapig csak várt és várt. Míg aztán bátyám, Osztatni Márton alhadnagy, 1945. augusztus 10-én hazaérkezett. De csak a holteste. Hadifogoly vonati tífusz betegségben halt meg. Az oroszok Brunóból román lágerek irányába vagy Konstancába vitték volna, és áthaladva csodával határosan éppen itt, az újvárosi állomáson rakták ki a testét, ahol irataiból is volt, aki fölismerte. Üzentek anyusnak. Rögtön autóbusszal együtt mentünk érte. Vezetnem, fognom kellett anyusomat, és megnémult. Ha szólni is akart, nem bírt. Hát szörnyű volt. Marcika kopaszra nyírva, egy szál ürülék mocskos gatyában, csontra soványon, motyói nyakában, zsákban. Hazahozattuk, el lett temetve itthon apus mellé. Még az az egy szerencse, hogy nem Doni hómezőkön porladnak szétszórva csontjai. Ruháit el kellett égetni, de mi anyusommal meghagytuk megmaradt néhány noteszlapját. Kevés volt, és bolha betűvel, mert nem volt papírja.
Tegnap kaptam a hírt, aminél rettenetesebbet anya nem kaphat. Szerelmes fiam, Marcikám meghalt. És úgy, hogy van a túton. Amikor már a legközelebb volt hozzám. Istenem, hogyan engedhetted? És én miért engedtem háborúba? Meg kellett volna tiltanom. El kellett volna rejtenem. Vagy két karomban hoznom ki a pokolból. Nem voltam ott, ahol lennem kellett volna. Nem azt tettem, amit tennem kellett volna. Misuval szaladtunk rögtön megnézni őt. És láttam, de azt nem írhatom le. Bár pusztultam volna el helyette én, jaj, Ondris, moj Millie. Látja, nem vigyáztam egyetlen fiára. Soha nem bocsátom meg magamnak. Most ver meg az Isten összes bűneimért.
Kezembe vehetek már tollat. Ide kezdek írni rögtön anyus alá. Apró betűvel muszáj. Nem úgy kötelező muszáj, csak a megszokás. Most hát már én lehetek-e följegyzési könyvecske méltán folytató örököse. Most már csak engem választott a sors keze íráshoz. Múlt hét péntekén eltemettem hétfőn csendesen elhunyt anyusomat, drága anyámat, özvegy Osztatni Andrásné, Palkovics Mária Jadviga. Született 1887, meghalt 1954. Béke poraidra. Mindenem te voltál, és már én is csak neked, kisebbik még meglevő fiad, akivel kettesben maradtunk végül. Te veled én szeretetben, anyusom, drága Jadviga. A halottas ágyon, mint párnáján feküdt anyus ezen a naplón, kivettem a feje alól. Én is követem, mint anyusom annó, hogy akinek kidőlt a toll a kezéből, attól az én feladatom tovább vinni a lantot. ...1962. május 7. Kaptam fülest a traktorosoktól, hogy menjek, ha még a Gregor tanyánkat látni akarom, mert holnap dózerolják lefelé. Már több mint 10 éve a TSZ azt csinálnak, amit akarnak. Hát kimentem nézni, ahogy összedűjtötték. Gregorra és főleg apusra gondoltam, aki itteni kis kamrácskában töltötte kb. 23-tól halála 1937 percéig a legtöbb időt. Főleg csak olvasott. Sokat jön elő nekem a Kurilla. Egyedül léti magányomban főleg, mert kimondottan úgy, hogy kapcsolatom csak a Kurilla volt nekem, felső kapcsolatni partnerem. Már 6 éve, hogy 57 óta nem láttam. Pedig ez a Kurilla elég egy arrogáns személy volt különben. De ő volt, aki kíváncsian fordult én felém egyedül. Ezért nem csoda, hogy egy bizonyos jólesés is környékezett meglátva őt. És később mindig volt ebben jó kis megszokás is. Össze voltunk már csiszolódva. Úgyhogy már a játékos kedvis módjával, ha meg volt engedve. mert ahogy vicces kedvében volt, elbújt például fatörzs mögé. Hogyha rejtőzni, csatorna boltív alá bújt guggolva, és akkor szólongatni kellett. Persze tudtam, de ez volt a szabály. Vagy mikor ködben is. Néha én is próbáltam a jó indulatát megelőlegezni magamnak. Ha mondjuk anyum sütött, vittem neki makovnyíkát, vagy ilyesmivel. Na, elkezdtik enni. De előbb tegyen jelentést. Jelentem, hogy ne teli szája a lónak a faszára. Lenyelte. Jelentem, lenyeltem. Na hát akkor, referáljon. És eszegette ott a jó kis tvaros nyíkát, az átnyújtott följegyzési céduláimat nézegetve. Én nekem megmondani kellett. És ha eltérést talált, rám támadt, hogy na most melyik a kamu? Vigyázza magára, osztatni, nehogy átpróbáljon bosni a kamukájával. Mert ne felejtse, hogy nyakának kötél, piszkos szabotáló. Mindig adatot kellett produkálni neki. Az Isten ragyassza. De hát honnan? Hát már szóba se állt a nép. Minden nap, hogy na most milyen agyafurt ízével menjek a delikvenshez férkőzni. Vagy hát lesni a piacon, kenyérboltnál, hogy na, jön-e pont az, aki nekem kell a heti három kötelezőbe. De a szabadon választottat is váltogatni kellett ám. Nem, hogy mindig ugyanazok, mert akkor a Kurilla lekáromolt a tízkörmemről, hogy esmonca, nekem ne smoncát hozzon ide, megértette? A kutya izéjét tegye már ide vagy oda magát. Állandóan híranyagészségbe voltam. Mondom egyszer elszontyolodva Kurillának. Nincsenek már hírek, mondom. Na ne mondja. De nincsenek. Kutyafasza nincsenek. Hírek mindig vannak. Jó, hát mondom, vannak, vannak. De most már nem érdekesek. No, 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 no. Mondja erre csóválva az ujját. Sok rövid hullámnak kell még ahhoz lefolyni a szabad Európán, hogy majd csak unalmas hírek legyenek. Ezt jól jegyezze meg. Na de mondom, nem akarnak már az emberek beszélgetést kezdeményezni. Hát honnan vegyem én, mondom, a híreket? Honnan a picsából? El voltam ugye keseredve. Hát úr, egy akkora farbarugás, hogy majd hasra buktam. Azt hiszi, olyan jó mindig csak kérdezni, mi? Folyton kíváncsi lenne a maguk szarakodásaira. És én rám ki kíváncsi, ordította. Kotrodjon! Hát ilyen volt. Egyszer bizalmaskodott, máskor meg a lábamra taposott. Hát sose tudtam vele hányadán állni. Azóta se tudok hányadán állni. September 3. Tegnap kimentem a műtrágya szórókhoz. A kis kusnyarik hasogatta zsákokat bicskával. Mondom, várjál, kisfiam, majd én. Hogy mit akar velük Misó bácsi? Bízzad az csak ide. Na szépen fölvágva, lett abból nekem a locsolókanna zuhanyzómhoz, a kamrába fáink is függe. Jó nagyon ez a nejlon, hogy föltalálták. Lepedő alá is teszek, meg paplanhúzatba, mert szigetel, hoppá! Az emberiség nem tudja ezt. Pazarol energiával. Pedig ilyen gázár mellett. Meg az se, hogy üvegházhatás. Bánom is éjjön, kinevetnek. Mert gonosz a népám. Bejön és röhög. Hogy mi ez a tyúkol a szobába, Miskó bácsi? Oszofkokot. Apád fasz a tyúkol. Te is mondom, jobban tennéd, ha eszedet használnád, mondom. Szépen lécekből össze van szegezve sátorkeret. 1,65 nekem, mondom, elég. Mert üvegház hatásnál, mondom, minden centi számít, és rá a fólia. Így az ablak alatt ott van a sátorban a konvektor, az asztal meg a szék. Az ember, mondom, életének nagyobb részét úgy is itt tölti, főleg télen. És mennyi spórolás az? Mert én spórolok. Elemmel is. Mert nem azt tudom, hogy az emberiség nem szokik ilyesmit, nem figyel oda a dolgokra. Tehát én tudom, hogy szokatlan vagyok, de azért kiröhögéssel viszonozni. Jó, nem sértődök, nem érdekelnek. Csak hát mondjuk, miért kell a senki házi burka fiúnak is tenyerét tenni fülére, ha meglát? Hogy utánozni engem? Mert én vállalom, igenis. Én úgy szoktam az utcán, még ha biciklire is ülök, hogy hallgatom közben a rádiót. Engem érdekel az a hírműsor. Zsebrádióra rá van téve Stropándlival az elem. Mindenki így szokta. Csak én még fejemre is gumizom, hogy biciklin lehessen hallgatni. Meg akkor kicsire lehet állítani is, és nem fogy az elem. Ha nem tudom, ez miért nem logikus. Gyomorral is takarékosan bánok, kezdve, hogy csak fele van meg. Mondjuk, ez nem elhatározás, mert Rekeny professzor nem sokat totojázott a fekélyemmel. Nyész! Kidobta a lyukas macót. Pedig anyum egy borjú áráért adott neki. Megélt szegény, és nem volt kötve Otti. Szóval étkezésem szerény. Kicsit tej, kenyér, sajt. Rántottát sütök. Tea, rámás kenyér, lekvár, bundás kenyér. Spórolok, nyújtva az időt is, kitolva étkezést, lefekvést. Néha reggel vacsorázok, és délbe megyek aludni. Anyus vánkosára. Különben az ember legtöbbet a világon a párnáját öleli. És nem csak az ilyen pakszűz bácsika félék, mint én. Disznóságot nem bírom már. Esetleg csirkepaprikás. Ha Hlavácsné megfőzi, viszeg át egy pár csirkét, és esznek belőle ők is. Mert én nevelek azért, meg tojnak is. Ilyen gond nincs. És ha megkérem, megfőzi ezt a húslevest, mondjuk, vagy pörköltöt. Csak egy az, hogy hűtő is vacak. Meg a vége ki lesz dobva, és sajnálom. Úgyhogy inkább a sajt. Az nem romlik. A maci sajt.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A 15. befejező részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István. Zenéjét szerezte Darvas Ferenc. Zenei közreműködők Bohus Gábor, Ernyei László, Szabó László. A felvételt Rosenmond Péter és Tamás Benedek készítette. Dramaturg Vágó Péter. Rendezte Zoltán Gábor.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
és versek. Kántor Péter összeállítása.
Varró Dániel, eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson. Eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson valahogy mégis elfelejteni. Leírod, aláhúzod, kiragasztod, szamárfülecskét hajtogatsz neki, kisimítod, oda teszed a székre, az ágy mellé, hogy szem előtt legyen. Leülsz, kötsz egy csomót a lepedőre, elalszol, elfelejted. Hirtelen eszedbe jut, felugrasz, zsebrevágod, a szíved közben össze-vissza ver, sehogy sem hiszed el, hogy ott van nálad, kihúzod, megtapogatod, de mindjárt el is teszed, és ráhúzod a cipzárt. Mikor megnyugszol, akkor veszted el.
Kemény István, a bujócska. Lerohanok a bujócskáig. A bujócska fokán bújok el. Na, ez jó lesz. Legalább gyerek leszek újra. Idáig nem ér le a fény, ha a pince ajtón belesnek. Vadul dobog a szívem, mert nem csak gyerekek hunynak, felnőtt is van a bujócskában. Felelősséggel mondja ki, 30, aki bújt, aki nem, és jön már. És ha jön, akkor le is jön. Ő lejön, mert a felnőtt az mindenütt keres. Benéz, a gyerek nem járt a helyre. Beles, a gyerek nem gondolt a helyre. Bevigyorog a ne a gyerek előtt helyre. Nem ismer sem Istent, sem embert, se rémet. Lejön a bújócska fokáig, és lejjebb, ha kell a szülésig, ha kell lejjebb. Én is lejönnék, ő is lejön. De a kert nagy, a gyerek sok, egyelőre ő is inkább a napsütésben fönt keres, bokrokat nyit, apróságokat szed össze, eszébe sem jutok még itt a földben, a bújócska nyirkos lépcsőfokán, rettegve, mint az állat, amíg az összes kicsi meg nincs, és kórusban nem követeli, hogy legyek meg én is, legyek meg én is. István, disznóviadal. A világ csupa az és egy. Csupa konkrétum és határozatlanság, ahogy a számítógép magában beszél. A nem és az igen egész más. Megszúrt disznó, aki kiugrik a kés alól, vérezve rohan a zárt udvaron körbe-körbe. A szeme elszántságtól izzik, ölni fog. A böllér kezét a kötényébe törli, vár, nézik egymást, enyhén havazik. A többiek bemenekülnek a konyhába, ahol te a fő, ahol biztonságban vannak, a határozott és határozatlan biztonságában. A világ csupa létezés, nincs halál, de van haláltudat, nincs túlvilág, de van Isten. A disznó meglátja. Neki lódul a legyőzhetetlen távnak. Nyakán a megsebzett ér végleg felszakad. Ott egy ember, gondolja. Elveszti látását, de saját vérének szaga viszi. Ott az ember, gondolja. És belerohan a késbe. Nem érez fájdalmat. Egy életre el akarja rendezni ezt az egyenlőtlen viszonyt. A kéz után kap, de az elszökik előle. mintha már a belsőségeit emelnék ki, tarka látványok tolulnak elé, egy angyal, félig emberféri állat, aki egy fényes kapura mutat. Közben megérzi az oldalán két láb szorítását. Ugrik, valami tehetetlenül mellé zuhan, átgázol rajta. A böllér fölkapaszkodik a hasára. Mindörökre megölöm a szernyet, gondolja, de már sejtelme sincs, hol van a kés. Lerúgja a gumicsizmáját, kapcája leesik. A sűrű szőrzetbe belekapaszkodik csupasz talpal. Megdöbbenve érzékeli a fogai közt elszakadó zsíros bőrt. Akkor hideg vizet zúdítanak rá. Valaki a hajánál fogva fölemeli. Egy nő jön ki a konyhából, pokrócot dob a vállára. A böllér talpával beletúr a sáros hóba. Én is láttam, amit ő mondja, és ráül a még meg-megrángó tetemre.
Karafiát orsolja. Kiadja a másikat. Tehát ez kell a női léleknek. Tudjam, hol a helyem, ki az úr a házban. Szerelmem erődemonstrációt tart. Isten óvja a porcelán étkészletet. Ne tedd! Súgnám neki szelíden, de érzem, most jobb, ha hallgatok. Legfőbb erényem a gyors alkalmazkodás. Könnyen leszek ideális szenvedő alany. Itt állok íme. Se dráma, se poézis. Szerelmem, Frigid picsának nevez. Szilárd értékrendem megdőlni látszik. Édes kis sóbálvány, gondolom magamról, miközben a becsapott ajtót bámulom. Itt állok éme. A falhoz döntöm fejem.
Lackfi János, kesztyű. Pompás, öt ujjú kesztyű az élet. Elveszejtő. Csontom meg-megropog. Nincs más vágyam, csupán csak lenni épp akkorának, amekkora vagyok. Fülem az enyhe mostra figyel, vérlomha mustja alig-alig bezseg. Nem félek. A halálon lecsúszott klotgatyámon csendben átlépkedek. György, az opsitos. Ha buzog nyerni valamit, egy opsitos már csak veszít. Ha regét gerjeszt régi rangja, s telefonon hívják kalandra, rajongójával ülve szemben, ajka ruvátkáira döbben, dérvert gyümölcsfanyar íze nem édesít egy rostja se. S ha megpendülne kedve újra, s kerekednék mégis útra, tájak igézete hiába, vágyait a vonat kirázza, nem vonzzák műemlékcsodák, szúrás kergeti görcs tovább, lest vett neki a nyári hőség, természetnek nem játsza hősét, és bohóckodni, havas út sem csalogatja, csak a sutt, ha mindebben nem nagyra nőtt bajt lát, s fölül emelkedve főt hajt, bölcs, mert ez is tapasztalása, nem ismerhette ifjú mása.
Utasi József, baktas csak. Mit magyogsz, öreg, magadban? Zöld ág döfi át az eget, nyit rajta nagy rózsasebet. Tavasz van, öreg, tavasz van. Gyere, fényesítsd a szelet, nézd a fák, hogy bolondoznak. A földről, mit vakond mozgat, emeld föl a tekinteted. Felejts el mindent, ami bánt. Tán az utolsó kikelet doppingolja már szívedet. Baktass csak, öreg! Baktass! Napiránt. Szerkesztéssel. Magamra húzom a betonlapot. Hideg van, fúj a föld alatti szél. Körös körül a kőpriccseken barátaim és kortársaim, Montagúk és Capulettek, címeres trikójukon fölirat, szemet szemért, fogad fogért. Összeaszott koponyájuk vigyorog. Na, ugye, megmondtuk előre, a nagy számok törvénye beválik, csilloghat a vízcsöpp külön véleménye. A tenger, és az is marad. A háztetőn járkálsz föl alá teli holdkor. Ez a te híres békeműved. Papír meggyullad, elrepül. Röbdös a világ gyászfájtla. A pernye. Orbán Otto magára igazítja Arany János négy sorát. Életem 62. évébe folyt engem a jó sorsom tévébe. Nem takarít be régi rakott csűrébe. Vett helyette dökkesejük csőrébe.
És versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Igó Éva, Sinkó László, Vallai Péter. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2017. augusztus 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.